Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, magasztaljuk az Urat a 119. Zsoltár éneklésével. A 119. Zsoltárunk első 4 versét énekeljük. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Magasztaljuk az Urat imádságban, testvérek! Te előtted hódolunk, mennyei atyánk, amikor az Isten tisztelet közösségében itt vagyunk a jelenlétedben, és magasztalunk, hogy a te igédet hallgathatjuk újra. Szeretnénk neked hálát adni ennek a hétnek minden áldásáért. Köszönjük, ha pihenhettünk a szabadságos időben, köszönjük, ha erőt adtál a nagy meleg ellenére is végezni munkánkat, és köszönjük, Urunk, hogyha megadtad azt a nagy kiváltságot, hogy a hétköznapok során élhettük csak ugyan az élet Isten tiszteletét. Neked adunk hálát azért is, hogyha engedelmeskedhettünk törvényednek tökéletesen. Köszönjük mindazonáltal a bocsánatot és a szabadítást, amikor ez nem sikerült. Valljuk, Urunk, hogy mi boldog nemzet vagyunk a te népedként, és szeretnénk, Urunk, ebben a boldogságban másokat is részesíteni. Könyörülj rajtunk, hogy a családban, a körülöttünk élők között hadd láthassák rajtunk, hogy mi a te népedhez tartozunk. És ezen keresztül a te áldásod áradhasson sokakra. Kérünk, taníts ezért most is bennünket igéden keresztül, hogy hogyan adhatunk másoknak abból, amit te tőled kaptunk ajándékba. És köszönjük, Urunk, hogy mindezt az Úr Jézus érdeméért imádságban is kérhetjük tőled, imádva téged. Amen. A Mózes 5. könyve 14. részéből olvasom az ígét. Mózes 5. könyve 14. rész 22. versétől kezdődően a 29. versig. Isten írott igéje így szól. Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magod minden terméséből, amely a te meződön terem. És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását, hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben. Ha pedig hosszabb neked az út, hogy sem oda vihetnéd azokat, mivel távol esik tőled az a hely, amelyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze a nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened, akkor add el pénzen, és közd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr a te Istened, és adjad a pénzt mindazért, amit kíván a te lelked, ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért, és mindenért, amit megáhít neked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házad népe. A lévitát pedig, aki a te kapuidon belül van, ne hagyd el, mert nincs neki része, sem öröksége veled. A harmadik esztendő végén vidd ki annak az esztendő termésének minden tizedét, és ragd le a te kapuidba. És eljön a lévita, akinek nincsen része és öröksége veled, és a jövevény, árva és özvegy, akik a te kapuidon belül vannak, és esznek, és megelégednek. Hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened, a te kezed minden munkájában, amelyet végzel. Otthon nálunk faluhelyen nem volt szokás az, amit itt Budapesten tapasztalok, hogy az ember a fölösleges dolgokat kirakja bizonyos időközönként, minden évben egyszer, a kapuja elé, aztán jön a szemetes, és elviszi. Jobb esetben mások is jönnek, és olyanok, akik aztán talán hasznosítják bizonyos jó dolgokra, de általában a fölösleges dolgokat kirakjuk, én is így teszek a szolgálati lakás fölöslegessé vált dolgaival, és elviszi a szemetes, mert nincs már rá szükség. Itt a felolvasott igében azt látjuk, hogy volt olyan dolog Izrael népe életében, amit kitettek a házkapuján kívül, vagy esetleg a városkapun kívül is, bizonyos helyeken talán, és az nem fölösleges dolog volt, hanem valami olyasmi, igen drága és igen sok nagy mennyiségű, ami az Isten tisztelethez tartozott Izrael népe életében. Az Isten tisztelet részévé vált Izrael életében az, ahogyan és amit oda kitettek. Mózes 5. könyve azokat a parancsokat mondja el újra, vagy teljesen újként hangsúlyozza, amelyeket a Kánaán földjére bemenendő Izrael fiainak akart mondani Mózes. Vannak teológusok, akik azt mondják, hogy ezeket a parancsolatokat később írták. Mi nyugodtan maradhatunk a Szentírás tekintélye mellett, és ahogy le van írva az 5. könyvben is, hogy az Úr megparancsolta Mózesnek, hogy írd le ezeket a parancsolatokat, és akkor, amikor ott van Izrael népe az ígéret földje előtt, hallhatta a nagy lelki vezető szavaiból, mit akar Isten. És ezen parancsolatok közé tartozik a most felolvasott igerészünk is. A 12. vers, 12. résztől kezdődően arról beszél Mózes a népnek, hogyha majd bemennek az ígéret földjére, Isten majd választani fog egy helyet, ahol lakozni fog, ahol az ő neve, ott lesz népe között, ahol őt imádhatják, ünnepi módon is. És amíg a Szent Sátor létezett, addig ez a hely változhatott, de aztán megépült a jeruzsálemi templom Salamon idejében, és onnantól fogva az vált állandó helyé. De már akkor, az 1400-as években Krisztus születése előtt Mózesen keresztül Isten megígérte ezt. Tehát az Istennel való kapcsolat ápolásának és az Isten való kapcsolat lehetőségének a kérdése volt az, hogy a 12. résztől kezdődően Izrael népe komolyan veszi a kötelezettségeket, parancsolatokat, amiket mondott az Úr. A 13. részben olvashatunk arról, hogy ha valaki ezt nem vette komolyan, bálványimádóvá lehetett. Ki kellett írtani a nép közül. Aztán a mostani 14. részünktől kezdődően részletezi, hogy az Isten tiszteletet hogyan élje Isten népe, majd akkor is, amikor már lesz ez az állandó hely, amelyet az Úr kiválasztott. Az előző versekben olvashattunk arról, hogyan kell gyászolnia, mint aki Isten tisztelő nemzet. Aztán kiderül, hogy a leghétköznapibb étkezési szokásai is azt kellett, hogy mutassák, hogy ő nem akár kihez tartozik, hanem az ő Istene, az az Úr, aki kiszabadított őket Egyiptomból. És most vagyunk a 22. verstől kezdődően a felolvasott igerésznél, ahol pedig valamilyen tizedről van szó. Izrael népe tizedet kell, hogy adjon az Úrnak, és ennek a tizedadásnak az egyik formája minden harmadik esztendőben a már említett kirakás a adott lakóhely kapuink kívülre. Mi volt ez a tized? Mit jelentett Isten népe Isten tiszteletében ennek a bizonyos tizednek a komolyan vétele és gyakorlása? Milyen ígéretet fűzött Isten ahhoz, ha valaki ennek a parancsolatnak engedelmeskedett? És hogyan kellett ennek a parancsolatnak engedelmeskedni? Ezt szeretnénk megnézni röviden. Az Isten tisztelet része volt tehát ennek a bizonyos tizednek a gyakorlása. Ez a tized nem az volt, amelyet úgy kellett Izrael népe minden egyes családjának adni az Úr számára, hogy az lett a szent sátor és a templom különböző szolgálataihoz szükséges áldozati ajándék, illetve a sátorban és a templomban szolgálatot teljesítő papoknak és lévitáknak az életszükségletére szükséges valami ajándék, dolog, amit el is fogyaszthattak, amiből élhettek, hanem, mint láthattuk, ezt a tizedet, amikor vitte a család, ő maga el is fogyasztotta. Ez egy második tized, így írták a kommentárok. Az első tized az az Úré lett teljes mértékben. Ezt a bizonyos tizedet viszont a család fogyaszthatta el, olvashattuk, az Úr jelenlétében, a sátornál, vagy a templomnál. Majd szeretnék utalni Sámuel édesanyja történetére a végén, Elkána és a két felesége, meg a család olyan ünnepi lakomán vett részt abban az időben, amiről most itt olvashatunk. Adtak tehát az Úrnak valamit, de ebből ők maguk részesedtek az Úr jelenlétében. És minden harmadik esztendőben, mint láthattuk, nem az Úr házához kellett vinni, hanem otthon maradhatott a tized, csak a kapun kívül. És ezt nem a család fogyasztotta el, hanem a lévita, aki az adott helységben lakott, és nem ott volt az Úr házánál szolgálatban, neki szükség volt ellátásra, hiszen neki nem volt öröksége, nem volt földje, és így tartotta el Isten a vidéken lakó lévitát, illetve a rásuló szegények, özvegyek, árvák, bárki, akinek nem volt vagyonja. Ezt a tizedet tehát azt mondja itt Mózes a népének, amikor majd bementek, és kiválasztja az Úr azt az állandó helyet, ahol az ő neve lakozik, a szent sátor majd a templom idejében is, ezt a tizedet vigyétek az Úr házába, és fogyasszátok el. Az első gondolat tehát az, hogy nem csak egy tizedet kellett ezek szerint adni Izrael népének, hanem két tizedet. Nálunk is van 1%, meg a másik 1%. Most gondoljunk erre. A lényeg, hogy kevesebbje lesz az ószövetségi hívő embernek és családjának, ha komolyan veszi, hogy két tizeddel tartozom az Úrnak. Ha valaki nem ismeri a Szentírást, vagy félreérti, akkor rögtön az jut eszébe, na az Isten megint elvesz tőlem, amennyiben én ennek az Istennek a követője vagyok. Már megint kevesebbem lesz, hogyha szeretném ezt az Istent tisztelni. Ilyen Isten nem kell. Én gyerekkoromban ismertem meg az Urat, és fogadtam el megváltómat személyesen, ezért én nem éltem azt át, amit tudom, hogy gyerekheteken, ifjúságheteken, vagy felnőtt heteken többen elpanaszolnak, hogy nem is olyan könnyű ám a megtérés előtt annak a kimondása, hogy én valamit kész vagyok odaadni Istennek. Legtöbbször általában egy dolog van az életben, ami úgy visszatart attól, hogy merjek Isten mellett dönteni, követőjévé lenni, mert akkor kevesebbem lesz. Akkor azt oda kell adnom. Én szeretném majd az új szövetségi értelmezés miatt ezt a tizedet nem csak a szó szoros értelmében, a szó lelki értelmében is magyarázni. Nem csak pénzt lehet az Úrnak adni, hanem itt is látható volt termést, az állatoknak az első fajzását, azaz a legerősebb fiatal állatokat, de lehet az újszövetségi értelemben az Úrnak adni sok minden mást is. Nem csak kézzel fogható dolgokat, hanem egy kicsit elszellemiesített dolgokat is. Időre gondoljunk, erőre, és hagyd ne mondjak most itt több példát. Isten azonban, amikor ezt a parancsolatot leíratta Mózessel, meg elmondotta Izrael népének, nem tudom, kihallottuk-e a felolvasásból is már, vagy a napi csendességben, mikor olvastuk, észrevettük-e, hogy tulajdonképpen ki is ad itten, kinek? Mert az látszik, hogy a hívőn ad Istennek valamit. És mint mondtam, sokan ezt teljesen félrejtik, hogy itt mintha valami kevesebbje lenne az Isten félőnek, amennyiben ad a vagyonából. Azt mondja itt az ige, hogy az Úr jogot formál arra, hogy bizonyos vagyontárgyad az enyém. Nem a tiéd, hanem az én tulajdonom. Ezért nekem kell adnod. Fel kell ajánlanod nekem. De az egész részből kiderül, hogy amikor ezt megteszi a hívő ember, akkor amiből ad, az olyan valami, amit már ő valaki mástól kapott. Amikor megteszi, a jelenben is kap attól a valakitől valamit, hiszen elfogyaszthatja az Úr jelenlétében. Sőt, a végkicsengése a felolvasott igének az, hogy a végén még neki lesz többje, mert az Úr áldása lesz majd rajta. A múlt, a jelen és a jövő szempontjából ki is ad kinek? Kiderül, hogy dehogy veszel Isten. Lehet, hogy egy rövid ideig kevesebbje lesz a hívőnek, meg a családnak, de tulajdonképpen neki lesz többje. Mert a tized adása összekapcsolódik az Isten tisztelettel. Az Isten tisztelettel mi történik? Az Isten tiszteletnek mi a lényege? Nem az, hogy én hallgatom az Isten szavát, és mennyi mindent kapok Istentől. Az Isten tiszteletnek mi a lényege? Az imádás. Ott vagyok az Isten jelenlétében, és imádom őt, tisztelem. Nem az a elsődleges, hogy ő mit csinál velem meg nekem, ő mit ad nekem, hanem az Isten tiszteleten a hívő ember imádja az Urat. De kiderül, hogy ezt az Urat csak akkor tudja imádni, hogyha igazán meg tudja ismerni, hogy ki is ő. És azt mondja itt a igerész, hogy ezt a tizedet vidd az Úr elé, hogy megtanult félni az Urat. Kiderül, hogy egyre jobban megismerheti ezt az Urat, akinek adja a tizedet az ószövetségi hívő ember. Ki ad akkor kinek? Mert Jézus arról beszél, hogy megismerni Istent az az örök élet. A hívő ember ad valami apró dolgot, vagy lehet, hogy nagyobbat, hogyha gazdagabb volt a családjával együtt, de sokkal nagyobbat kap ajándékba. Adni abból, ami adatot neki. Az újszövetségi értelemben ezért, amikor példát akartam először mondani, úgy írtam volna le magamnak a jegyzetbe, hogy testvérem, te mit adhatsz az idődből? De rájöttem, hogy ez egy rossz példa. Hanem a kérdés úgy van jól föltéve, hogy testvérem, magamnak is mondom ezt, mit adott neked Úr az idő tényezőt tekintve, amiből adhatsz neki? Nem az a kérdés, hogy nekem van időm, és én adok az Úrnak belőle, hanem mennyi időt kaptál az Úrtól, amiből csak egy tizedet adjál neki. És itt eszembe jutott a szabadidő kérdése. Az első gyerekhetünk általában az iskola szünet kezdetekor van, amikor még a gyerek munkában segítők, szolgálók legtöbbje vagy érettségizik, vagy vizsgázik. És olyan jó volt azt tapasztalni, amikor valaki azt mondta, hogy ő igyekszik hamarabb befejezni a vizsgáit, hogy el tudjon jönni segíteni gyerekhétre. Mert fontos volt neki ez a szabadidő, amit a maga szabad idejéből az Úrnak akar adni egy szolgálat miatt. És lehet, hogy pótvizsgáznia kellett majd augusztusban, noha ilyenről még nem hallottam, de felvállalta azt, hogy esetleg nem sikerül olyan jól az a vizsgám, nem kapok annyi ösztöndíjat, kevesebbet tudok majd az Úrnak fizetni a persjelzéskor, mert a rosszabb egy kevesebb ösztöndíjat jelent, de ő úgy látta, hogy ő szeretne Istennek a szabad idejéből erre a szolgálatra szállni, mert fontos. És ez csak egy példa egy fiatal esetében. A Biblia azonban azt mondja az idősebb emberről, hogy időskorban is gyümölcsöző a hívő ember élete. Gyümölcsöző. Azaz, vannak termések, amiket adhatunk az Úrnak időskorban is. A Titushoz írt levélben olvassuk ezt a tanácsot. Itt az asszonyoknak mondja, a hívő asszonyoknak, az idősebbeknek. Hasonlóképpen az idős asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, nem sok borívás rabjai, hanem jóra oktatók, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Időt szánni, most mi mindig, ha az időtényezőt vesszük, időt szánni arra, hogy esetleg a gyülekezetben a nálamnál fiatalabbakat én oktassam. A Tóra alapjelentése az, hogy tanítás. Atyai vagy anyai útmutatás. És amikor egy idősebb asszony vagy férfi a nálánál fiatalabbat oktatja arra, hogy hogyan élhet az életben jó háziasszonyként, jó családanyaként, ha most asszonyokról van szó, ez is egyfajta tized lehet. Hiszen én az időmből szánok a másik számára. De tulajdonképpen az Úrnak adok, mert csinálhatnék mást is. Mehetnék az idős asszony testvérekkel együtt valahova máshova, de most én a fiatalabbakkal foglalkozom, mert úgy érzem, hogy ez az én adományom az Úrnak. Mert kaptam tőle sok mindent. Közben azt olvashattuk tehát, megtanulja félni az Urat. Egyre jobban megismeri Istent, és megtanulod félni az Urat. A családoddal együtt. Az Isten félelem az nem csupán tiszteletet jelent. Én is általában így gondolkoztam, még valakit a jelenlévők közül, Raskóti Laci bácsi említette azt, hogy de a Szentírás beszél arról, hogy az Isten félelem az egyfajta szent félelmet is jelent. Azóta utána néztem is, és elfogadtam, és nagyon örülök ennek a gondolatnak, mert az Isten félelemben benne van az, hogy én nem csak szeretek valakit és tisztelek, hanem azzal a szent félelemmel félem is őt, vagy még így is mondhatnánk, a bibliai kifejezés miatt félek tőle, abban az értelemben, hogy tudom, hogyha engedetlen vagyok, hogyha nem veszem komolyan a szavát, annak következménye lehet. És a mostani üzenet szempontjából ez azért fontos, mert megtanulni félni az Urat, mikor adom neki a tizedemet a mostani újszövetség értelemben is, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy először nagyon elszégyellem magam, amikor végre felszabadulok arra, hogy adjak neki valamit. Elszígyellem magam, mert rádöbbenek, hogy mit mulasztottam, hol hibáztam, talán hol követtem el bűnt, amiért idáig nem tehettem ezt az adományt. Nem tudtam neki fölajánlani. Idáig mindig önző voltam, és csak magammal foglalkoztam. Köszönöm, Uram, hogy most már tudok másokra is figyelni. Köszönöm, Uram, hogy megtanítottál, hogy jobb adni, mint kapni. De itt először Isten félelmet kell megtanulni, hiszen szükségem van a bocsánat és a szabadításra abból, ami régebben jellemzett. Mert az nem úgy van, hogy majd én egyszer átgondolom, és eldöntöm, hogy mostantól fogva adok neked Isten mindent. Majd amikor ennyi idős leszek, onnantól fogva bármit kérhetsz, odadom, addig ne törődj velem, mert másra kell használnom mindenemet. De arról van szó, hogy meg tudom félni az Urat, azaz tudom, hogy kegyelemből élek. És ha bármit kapok tőle, amiből adhatok neki, ha csak egy tizedet is, az kegyelem és az érdemtelen szeretetének a jele. Az Urat megtanulni félni tehát a tisztelet és a szeretet mellett magában hordozza, hogy én tudom, csak azért tisztelhetem Istent, mert ő kegyelmes és irgalmas irántam, és bármit, amit adott nekem, nem azért adta, mert megérdemlem, mert én már mennyi tizedet adtam neki régebben, én már hogy megérdemlem az ő áldását, hanem mert szeret engem, mert az övé lehetek, és ha esetleg az én mulasztásom, hibám, vétkem, súlya nyom is, tudom, hogy az ő szabadítása felszabadíthat, hogy tudjak vele újat kezdeni. És van még egy jellemzője annak, hogy itt az Úr ad, pedig a hívő ember ad először, de végsősorban abból ad, amit kapott Istentől, ez abban a bizonyos áldásban látszik. Mert miből adhatta a tizedet a hívő ember? Abból, amivel megáldotta őt Isten. Most, ha valaki szegény volt, és mondjuk volt egyetlen juhocskája, amely ellett kettő kis báránykát, akkor az egyiket vihette az Úr jelenlétébe tizedként, mint első fajzás, a második báránykát megvitte eme második tizedként. A szegény asszony a két fillérjét adta oda Istennek. Az volt az összes vagyona. Ha valakinek három báránya volt, akkor egy maradhatott otthon. De két bárányt hogyan vezethetett el esetleg az Úr templomából, ha vagy 100 kilométerre lakott tőle? Ekkor volt szükség arra, amit itt olvastunk, hogy tedd pénzé, add el, és majd amot vásárold meg. Csak apró megjegyzés, hogy az Úr Jézus azért űzte ki a kufárokat a jeruzsálemi bevonulása után, mert sajnos ezt a fajta törvényt nagyon rosszul gyakorolták a Jeruzsálemben élő kereskedők. Ők ott már az Úr házát, az imádság házát latrok barlangjává tették, mert üzérkedtek. Amúgy nagyon szent dolog lett volna, hogy lehessen vásárolni az ószövetségi hívő embernek, abból a pénzből, amit az Úrnak akart majd adni. De ha valakit az Úr nagyon megáldott és gazdag volt, ott nagyon sok pénzt lehetett becsomagolni abba a kis bőrzacskóba. Mert azt mondja, megáldott téged az Úr. Az Úr áldása, valahogy úgy szeretném most magyarázni, az nem csak a szükséges dolog. Az is természetesen van, amikor a szükséges dolog is már az Úr áldását érzékelteti, de az Úr áldásában benne van, hogy nem csak a szükséges, hanem a ráadás is ott van már. A bőséges ráadás. Az Úr nagyon sokat adott valakinek. De a vége mégis oda csengett ki, és erre már utaltam, hogy odaadta azt a bizonyos tizedet, főleg itt a harmadik esztendei tized odaadásánál mondja ki az ige, hogy megáld az Úr még inkább téged. Megáldott, adod a tizedet az áldott dolgokból, és továbbra is megáld az Úr. Mennyire látjuk az életünkön az Úr áldásának a jelét? Tapasztaltuk-e már azt, hogy lehet, hogy tényleg lemondtunk bizonyos számunkra kényelmesebbnek tűnő dolgokról az Úr miatt, és most itt bármilyen fizikai vagy lelki dologra gondolhatunk, és igazolta Isten, hogy ő sokkal többet adott. Mert az áldás azt jelenti, hogy ő bőségesen ad. Mert az Úr nagy lelkű. Az Úr nem olyan, aki elaprózza, megnézze, hogy na még mennyit adhatok, hogy nehogy túl kevés maradjon nekem. Ő annál sokkal többen rendelkezik. Ő a két fillérre is figyel, mert az is sokat ér, de ha kell, akkor az Úr sokkal többet is tud adni. Az a bizonyos nagy lelkűség, amit itt az áldással kapcsolatban elmond a Szentíró, Mózes, érzékelteti, hogy ha az Úr nagy lelkű te irántad, akkor te ne legyél kis lelkű az iránt, akinek a harmadik esztendőben esetleg adnod kell. Mert sokkal többet kapsz. Az Úr áldása azt érzékelteti, hogy lehet, hogy nekem nagyon kevesem lesz, mert nagyon nagy lelkűen akarom adni azt a tizedet. Mert szeretem azokat, akiknek adom. Mert szeretem azt az Urat, akinek adok, azokon keresztül, akik megkapják ezt a tizedet. A tized az a minimumot jelentette. Lehetett többet is adni. Az Úr nagylelkű adakozó, ezért a tizedet adó izraelita hívő család is nagylelkű tudott lenni. Ennél a gondolatnál az is kérdésé vált, hogy vajon hol szeretnénk mi az áldást az életünkben. Lehet, hogy a kérdés akkor van helyesebben föltéve, hogy kinek lehetsz te áldássá az életednek abban a részében, ahol te várod az áldást. Mert az Úr azt ígéri, hogy ő majd adja az áldást. Ez már itt megint a szeretetet érzékelteti. Hogy nem az a kérdés, hogy én mit kapok, hanem én hol adhatok az Úrnak, hogy aztán kaphassam tőle az áldást ígérete szerint. Kinek lehetek én áldássá? hiszen az Úr megígér, hogy ő a másik oldalt biztosítja. Az özvegy asszonynak a két fillére akkora áldás lett, hogy az Úr Jézus fontosnak érezte megjegyezni. Egy hatalmas tanítást mondott el az Úr Jézus az özvegy asszony két filléréről, bekerült a Szentírásba az a két kis fillérnek a csöngése. Az Úr Jézusnak lett segítségé az a minimális összeg. Az Isten egyszülött fiának. Ennél a mostani néhány gondolatnál én arra szerettem volna figyelmet fölhívni, hogy itt adni kell a hívő embernek, de tulajdonképpen valaki más az, aki ad. Előbb adott Isten. Mert amikor ő még elvesz is talán, akkor is abból kéri az elvett dolgot, amit ő adott. És azt mondja, hogy ő sokkal többet ad. Mert ő áldását ígéri annak, aki ad számára. De ami ennél sokkal fontosabb, megismeri az Urat. Megtanulja félni még inkább az Urat, az, aki mer az Úrnak adni. És itt szeretném azután elmondani az záró gondolatban, hogy hogyan adhat akkor így a hívő ember. Már a 12. részben, ahol tehát a bevezetőben említettem, hogy Isten elkezdi mondani a népnek, hogy hogyan kell őt tisztelni majd azon a földön is, amivel bemegy Izrael népe, utal arra, hogy Isten, amikor az ő hívő népe hozzámegy majd az Úr házába, megy a Szent Sátorhoz, azt mondja népének, hogy örvendezzél a jelenlétemben. A 12. részben is előjön a 7. meg a 12. versekben, így módon, és ott egyetek az Úrnak a ti isteneteknek színe előtt, és örvendezzetek ti és a ti házatok minden népe, kezetek minden keresményének, amelyekkel megállt téged az Úr, a te Istened. 12. versben is, és örvendezzetek az Úrnak a ti isteneteknek színe előtt, mint ti, mind a ti fiaitok és lányaitok, mind a ti szolgáitok és szolgáló lányaitok, mind a lévita, aki a ti kapuitokon belül lesz, azért, mert nincs neki része vagy öröksége veletek. Tehát a család, illetve a családhoz tartozó szolgák, és az adott lakóhelyen élő lévitával együtt örvendezzetek az én jelenlétemben. Ha már a 12. részben Isten ezt hangsúlyozta, hogy örvendezzetek a jelenlétemben, akkor itt a 14. részben a tizeddel kapcsolatban miért akarja megint hangsúlyozni? Ha Isten valami többször mond, az biztos úgy van, és valami célja van azzal, hogy ő azt mondja, hogy örvendezzetek. Igazából nem tudom, hogy Isten miért akarja ezt hangsúlyozni. Én magamat ismerve, ha valamit nekem adni kell a vannomból, a vagyonomból, az egy kicsit összeszorult szívvel szokott történni. Én nem szívesen adok, mert kicsit sajnálom. Inkább nekem adjanak, az jobban esik. Könnyű kimondani, hogy jobb adni, mint kapni, de én szeretek kapni. Illetve én olyan vagyok, aki nem szívesen kapok. Mert van, amikor nehéz elfogadni. Mert inkább szeretnék én adni. Én ahhoz voltam hozzászokva, hogy általában kaptam, ismerősöktől nem gond, de amikor olyan valakitől kaptam, akinek korábban én adtam, azt nehéz volt elfogadni. Jobb adni, mint kapni, de jó megtanulni kapni is. És amikor nekem nagyon sokan van, sokkal rendelkezem, akkor olyan megszégyenítő egy nálamnál szegényektől kapni valamit. Vagy ha én vagyok a fiatal keresztény, akkor olyan furcsa, hogy most miért hozzám az az idősebb, és miért mondja azt, amit mondott. Cikiz engem. Kritizál. Nem szeretem elfogadni azt, amit hallottam az idősebb testvér tanácsából vagy intéséből. És nem tölti be az ember szívét az Isten jelenlétében való öröm. Mert vagy sajnálkozik, fáj a szíve az adott dologért, az odaadott dologért, vagy olyan nehéz kapni. Ez csak két példa volt, ami akadályozhatja azt, hogy örvendezést legyen esetleg ennél a bizonyos tized adásánál. Viszont Isten érdekes módon alá akarja húzni újra néhány verssel később a 12. rész után, hogy amikor majd elmegy a család az Úr jelenlétébe, akkor örvendezve egyetek. Mert van minek örülnötök. Hiszen megismertétek az Urat, tapasztaljátok, mennyire megáldott benneteket, örüljetek az ő jelenlétében. És hogy a ti örömötök teljes legyen, ezért azt mondja, hogy amennyiben nem termést visztek, vagy állatokat, hanem pénzt, akkor a pénzen azt vegyetek, amit megkíván a lelketek. Nem azt mondja, hogy vegyél olyan dolgot, amit a legkevésbé szeretsz, hogy átérezd a keserűségét az életnek, hanem azt mondja, olyan dolgot vegyél, aminek tudsz örülni, ami megvidámítja a lelkedet, bort is esetleg, és örülj az Úr jelenlétében a családoddal együtt. Sugárzik tehát az Úr szavából az öröm és a hála, a boldogság, hiszen az Úr jelenlétében van a család, a lévitával együtt, és együtt örülnek. Amikor meg kiteszed a kapudon kívül nem a fölösleget, hanem a tizedet, akkor meg ne azt lesd, hogy vajon ki az, aki elviszi, hogy aztán majd talán visszakérjem tőle, hanem örülj annak, hogy adhattál az Úrnak a rászorulón keresztül. Töltse be a szívedet az öröm, hogy nagy lelkű lehettél, mert nagy lelkű volt az Istened. Ez a bizonyos örvendezés tehát azt érzéketeti, hogy az Úr jelenlétében furcsa, hogyha valaki nem tud örülni. Itt viszont fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ember állandóan vigyorog. És amikor nagy nehézsége van, akkor is állandóan mosolyog. Hanem ez a bizonyos örvendezés az Úr jelenlétében akkor is igaz, amikor lehet, hogy nincs mit adni az Úrnak. És most akarom megemlíteni Anna példáját újra. Anna nagyon szerette volna, hogyha egy aranyos kis fiúcskát odaadhat az Úrnak. Csak meddő volt, és nem lehetett gyermeke. Remélem, most emlékszünk a történetre. Ők mentek minden évben ezt a bizonyos tizedet vinni az Úrnak. Ment az egész család. Ment Anna is Elkánával, a férjével együtt, meg Peninnával, a feleség társával együtt örvendezni az Úr elé. Csak hogy azt olvassuk, hogy Anna minden évben sírt és kesergett. Mert Peninna olyan gonosz volt, a feleség társ, hogy ő azt mondta, hogy látod, Anna, neked egy gyereket sincs, nekem már mennyi van. És ott az Úr jelenlétében is ez a gonosz Peninna piszkálta Annát. És Anna nem tudott mosolyogni. Ő annyira sírt, hogy még a férje is észrevette. És mondta neki, hogy miért sírsz, Anna? Hát nem több vagyok én neked akárhány fiúnál, hát én szeretlek téged. De Anna nem volt nyugodt. Ő nem tudott örvendezni az Úr jelenlétében, mert persze volt mit adni a termésből, de ő nagyon szeretett volna a gyermeket. Hogy a gyermek áldás örömét átélhesse. És ő szomorú volt. És a történet úgy folytatódik, hogy szegény Annát még a főpap is megszólta. Részeg vagy, menj ki innen. De aztán kiderült Éli számára, a főpap számára, hogy Anna az Úr előtt öntötte ki a szívét, és az Anna szomorúsága elmúlt. Fölkelt, az Úr jelenlétében nem örvendezett először, éveken keresztül nem tudott örülni, mert nagyon sok terhe volt, de egyszer csak valósággá lett számára az isteni ígéret, az Úr majd megadja neked a te kérésedet. És Anna ezt elhitte, nem született meg a csodagyerek, hogy egy nap alatt megszületett volna, ott legalább 9 hónap még biztos eltelt, de a történet azt érzéketett, hogy valószínűleg több is, de Anna már örült, mert tudta, hogy gyermeke fog születni, mert Isten megígérte. És ezt a bizonyos kisgyermeket, kisfiút az Úrnak ajánlotta már akkor, amikor még nem tudott semmit. Az egészről csak szomorúan mondta, hogy Uram, ha fiút adsz nekem, én neked ajánlom. Lemondok róla. Anna szomorúsága tehát azért lett örömmé, és azért változott át örvendezéssé, mert megismerte az Urat. Megtanulta félni az Urat. Ott volt az Úr jelenlétében, nem tudott örvendezni, de az Isten jelenlétében mégis tapasztalta Isten kegyelmét, szeretetét, és tényleg tudott most már ő is örvendezve részt venni ezen az ünnepi lakomán. Ezt a történetet azért akartam így a végén elmondani, hogy természetesen az örvendezés az nem mindig úgy jellemez bennünket, hogy mindig állandóan tele vagyunk örömmel, mert néha az érzések, a napi gondok, a napi terhek, az aggodalmak miatt úgy elnyomják az embert. De ez az ige azt mondja mégis, hogy aki megtanulta félni az Urat közülünk is, aki tudja, ki az Istene, az felszabadulhat ez alól. És mégiscsak örülhetek az Úr jelenlétében. De az is lehet, hogy a példabeszédek könyve 11. részében említett igazságot kell komolyan vennünk. A 11. részben így olvassuk. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Azaz, lehet, hogy az Úr előtti öröm akkor lesz a mi részünk, hogyha először a még nálunknál is szomorúbbakat felüdítjük. Mert lehet, hogy az Úr jelenlétében észreveszünk még nálunknál is szomorúbbat. Annánál nem volt szomorúbb, neki nem kellett mást észrevenni, de lehet, hogy a mi esetünkben mást kell felüdíteni ahhoz, hogy minket is kezdjen az Úr felüdíteni az ő jelenlétében. A tized, az ószövetségi tized, ez a második tized, azt mutatta tehát nekünk, hogy amit mi az Úrnak adunk, bármilyen fizikai vagy lelki értelemben, mondva a tizedet most újszövetségi hívőnépként élve, mindig olyan valami, amit kaptunk az Úrtól. Bőségesen kaptunk, ezért adhatunk neki a tizedből. Ez az Úr az ő áldását ígéri annak, aki mer neki adni. Aki odaadja neki azt, ami jár neki, meg amit ő kér is. És aki ezt tudja örvendező szívvel tenni, az megtanulja félni az Urat. És lehet, hogy a szomorú szív örömteli szívvé változik, mint az Anna élete. Hogy az Úr mekkorát adott nekünk, azt a Római Levél 8. részében most olvashattuk. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna bele együtt mindent mi nekünk. Hogy Isten ekkorát adott, ez azt érzékelteti, ő ennél kevesebbet bármikor tud adni. Ha az Úr Jézust odatta értünk, hogy lehessünk az ő népe, akkor ő bármit meg tud adni. Még a mi szomorúságunkat is örömre tudja változtatni. Imádkozzunk most. Szeretnénk, Urunk, neked megköszönni, hogy annyi mindennel rendelkezünk a fizikai és a lelki dolgok tekintetében egyaránt. És hálásan köszönjük neked, hogy a mi életünk is gyümölcsözhet. Köszönjük annak az örömét, amikor megtanítottál bennünket elfogadni másoktól. És hálásak vagyunk, amikor mi adhattunk, ha keveset is, mégis te neked, másokon keresztül. Segíts abba bennünket, hogy lehessünk mi is ilyen jókedvű adakozók. És könyörülj rajtunk, hogy valóban átélhessük mi is mindezt a családtagjainkkal. Urunk, nem mindannyian közülünk olyanok, akinek az egész családja itt lehet a te jelenlétedben. Adj türelmet nekünk kivárni, amikor a szeretteink is hozzátérnek. És hadd tudjunk közöttük is téged képviselni. És hálásan köszönjük neked, hogyha az egész családunk itt lehet, az Isten tiszteleteken is, arra kérünk, Urunk, hadd tudjunk mi együtt is örvendezni. És segíts nekünk komolyan venni, hogy tudjuk észrevenni azokat, akiknek szükségük van arra a segítésre, amelyet rajtunk keresztül akarsz adni. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk mi a legrászulóbbaknak is azt adni, amit te akarsz rajtunk keresztül. Köszönjük, Urunk, neked, hogy annyi mindennel megajándékoztál a lelki dolgok tekintetében. Kérünk arra téged, hogy tudjuk ezt továbbadni, akár az életisten tiszteletével, akár a szavainkkal is, amikor beszélgetünk másokkal. Áld meg, kérünk, a Neszmélyen levőket. Kérünk, hogy legyen közöttük a te Isten félelmed jelen. Add, hogy a fiatalok megtanuljanak csak ugyan félni téged. Te készítsd el azokat, akik majd indulnak szombaton. Hagyd tudjon minden kisgyermek elmenni oda, eljutni, és áld meg a közöttük szolgálókat. Adj nekik sok fizikai erőt, sok türelmet, és áld meg a gyermekeinket kegyelmeddel. És köszönjük, Urunk, te neked, hogy a mi személyes dolgainkat is elébet hozhatjuk most. Kérünk, hallgass meg a mi kéréseinket, amikor valami hiányzik, és szeretnénk tőled elkérni, de segíts türelmesen megvárni a te ígéreteid beteljesedését. és Urunk, a mi népünket is hadd hozzuk újra eléd, kérünk, könyörülj meg a mi népünkön, hogy megtérjen hozzád, lehessen a mi népünknek igazi megújulása. És kérünk, hogy népünk vezetőit is te támogasd, hogy szülessenek olyan törvények mostanában, amelyek javunkra szolgálnak. Köszönjük, Urunk, neked, hogy mindezeket is elkérhetjük tőled. Szeretnénk, Urunk, mi áldássá lenni kicsiny hazánk számára is. Az Úr Jézus érdeméért hallgass meg könyörgésünket. Amen. Maradjunk csendben, testvérek, egy percre. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úrnak öröme a ti erősségetek. Amen.